hogy igenis tárgyalni szeret felsőségeket kell teremteni ahhoz, hogy valamit tudjunk ezzel az oldalon csinálni. Én azt találom, hogy a nemzetközi tapasztalat többek között azt mutatják, hogy az állam együtt fejlődött a gazdasággal, legalábbis a fejlett nyugati országokban. És az államnak a szerepét ennek megfelelően is értékelni kell, nem csupán amiatt, hogy hát nem produkált valami hatalmasat az a magyar állam. De azért mégis otthon is csinál. Tegyen se negyetértek Vastag Palival, hogy ez idő. Ez további erőfeszítés. És nagyon gondoljuk meg, hogy hogyan és miként lehet ezt ütemezni. Annál is inkább már nagyon sok minden. El kell fogadtatnunk az emberekkel. Nem tudom, hogy gondoltatok-e arra, hogy bizonyos kísérleteket befolytatni. Nem számokat, tehát nem az, hogy milyen a támogatottság az előre, mert az emberek döntöttek szüzetlenül. Szerencsében. Ezeket még nem ismerik. Igazából még mi se ismerik. Igazából ez még majd össze fog állni, ez a kezdet. Jól mondom? 2006 az a kezdet. Abba különbözik itt a véleményünk másik közének, ha 2008-ig nem tudjuk rengeteg dolgokat beleért az ország egyensúlyi helyzetét is, akkor nagyon sokba fog ez kerülni. Mert olyan mellett, ami ott is van, tehát az, hogy hogyan is miként emelkedjen a gáztól kezdve mindenek az ára, hihetetlen nagy és kemény ellenállásba ütközhet majd. Amit én nagyon szeretnék, lássuk, nem tudom, hogy készült-e hatástanulmány arról, hogy az egyes várható intézkedések milyen hatásra járnak. Milyen hatásra járnak az egyes társadalmi rétegekre és csoportokra. Milyen hatásra járnak például a növekedése a gazdaságba és egyéb területeken. És vizsgálatot kell azt is, hogy lesznek olyan dolgok, mint ilyen. Én nem értek vele egyet, ez az én személyes véleményem, amit a főiskolák és az egyetemi hallgatók illeti. Tudnék, erős a gyanúm, de ezt nem láttam, és kész vagyok módosítani a véleményemet, nem láttam, hogy ez mennyit jelent a költségvetésnek. Mert azt érünk is mérlegeljük. Hát a tandíjat, kötelező tandíjat, amit nem mi találtunk ki, hanem az MDL kormány, csak mi ez elővettük sajnos. 2005 tavaszán kiderült, hogy írtés mond, az ebből származik, a 2 milliárdot se ért el. És a 2 milliárdért csináltuk az oltári cirkusokat. Arról nem is beszélve, hogy igenis a képviselőinknek kell tudnunk adni olyan muníciót már most az önkormányzati választások kapcsán, amelyet használni tudnak, és itt nem csak arról van szó, hogy saját magukat könyvtartsák és cselekedjenek, hanem arról van szó, hogy az ügy ezen múlik, legalábbis meglátásom szerint. És ezért szeretném javasolni, hogy mindezeket vegyük kísérleteket, fegyeleket napirendre, és nem feltétlen a miniszterelnöknek kell ezzel foglalkozni, van nektek elég dolgotok, de a parlamentek, a képviselőcsoport mindenképpen foglalkozzon ezekkel az ügyekkel. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Gyula. Szakai Szó Tandás után a Halmai Zsuzsi.
Tisztelt frakció miniszterelnök úr, alapjában véve a koncepcionális kérdésekkel egyet értek és fontosnak is tartom, és mindössze egy elemét emelem ki, ami régóta problémát okozott nekem, hogy a törvényekből, beterjesztett törvényjavaslatokból kellett a koncepciót, a stratégiát nekünk kihámozni, ha érdemben bele akartunk szólni. Tehát különösen üdvözlöm, hogy meg fogja előzni a koncepció, a kodifikációt, és ha ugye ebben a koncepció kialakításában valamilyen szinten részt vehetünk, akkor mi is tudjuk ellenőrizni, hogy a kodifikáció megfelele a szakmai és a politikai célkitűzéseknek. Természetesen elsősorban az oktatás ügyében kértem szót, és bár a miniszterelnök bevezetője csak érintőlegesen szólt erről, de természetes sajtóból és Magyar Bálint nyilatkozataiból már valamivel többet tudunk. Ehhez a következőt szeretném hozzáfűzni, hogy éppen a 100 lépés program kapcsán elég mélyen elemeztük a magyar oktatásügy helyzetét, és elég sokat tudunk arról, hogy mennyire sok az a feladat, amelyet meg kell oldani, és ami megoldatlan. Na most, ha a nem megszorítás, hanem a kiigazítás nem kapcsolódik össze a stratégiai célkitűzésekkel, akkor a kiigazítási lépésekből az oktatásra jutó rendkívüli mértékben csökkentheti azt a politikai tőkét, amivel ma rendelkezünk. 4 évvel ezelőtti helyzetre visszagondolva én egy másik különbséget hozok föl, mint amit Arató Gergő elmondott. 4 évvel ezelőtt, amikor bejöttünk az alakülülésre a parlamentbe, mint egy veszőfutás, tüntetők sorfala között vonultunk be, köpködtek, hazárulóztak bennünket, aztán lezárták az Erzsébet hidat, és szavazatok újra számlálását követelték, és így tovább. Ilyen politikai légkörben volt szükség a 100 lépés program sok esetben szakmailag nehezen indokolható egyenlősdi 50%-os emelésére és egyébre, mert nem voltunk benne biztosak, hogyha nem lesz politikai konszolidáció, akkor egyáltalán érdemben tudunk kormányozni. Én az alapvető különbséget a két győzelem között ebben látom, hogy ma lényegesen nagyobb politikai tőkével kezdhetünk neki a kormányzásnak. De azokkal értek egyet, akik Gál Zoltán felmérését jónak tartják most, de ez nem örök érvényű. Tehát ezt a bizalmat meg kell tudnunk őrizni. És ezeket a kiigazításokat is, amennyiben van rá lehetőség, és például az oktatás területén van, mert nem szeretném most elmondani, amit kifejtettünk a 100 lépés kapcsán és sok fórumon, hogy azt a követelményt, hogy az oktatásra fordított pénz, az a gyerekek tudásában sokkal nagyobb mértékben hasznosuljon, mint eddig, és ehhez szükséges változásokra szükség van, ezt nem vitattuk. Ugyanakkor azt, hogy ha meg akarjuk oldani azt a feladatokat, amelyek jelentkeznek a gyerekek nevelése körében, csak egy példát említek, a sok emlegetett szegregáció, illetve az integrált nevelés. Hogyha ezt meg akarjuk, akkor bizony sokkal több munkát kell minden egyes iskolában végezni, mert kevés az, ha összecsukjuk a gyerekeket. És ezen nincs, nem fejeztük be a szegregáció felszámolását, mert abból, hogy amiben lehet együtt neveljük a gyerekeket, akkor járunk helyes úton, hogy amiben meg nem lehet őket együtt nevelni, ott minden gyereknek a saját fejlődése szempontjából legfontosabb feladatokat külön látjuk el. Tehát többlet feladatok hárulnak az iskolára, és ha azt kérjük a pedagógusoktól, hogy úgy végezzék el ezeket a többlet feladatokat, hogy nem kapnak érte többlet pénzt, akkor ugyanaz lesz a végeredmény, mint ha azt mondjuk, hogy sokan vagytok, 15 ezeret el kell csapni közületek, de egyébként aki megmarad, az is ugyanazért, vagy kevesebb pénzért, mint amennyiért eddig dolgozott, többet dolgozzon. Szóval azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá, mit beszélünk, mert megnyerhető embereket nem kell feltétlenül szembefordítani. És a végeredmény, higgyétek el, hogy ugyanez lesz. Tehát kérésem az lenne, hogy a részletek kidolgozásába, ha érthető módon az eddigiekben nem volt szükség a közreműködésünkre, hiszen a munkacsoport álláspontját jól ismerte a kormányzat, de az lenne a kérdés, hogy a jövőben jobban vonjatok be bennünket ebbe a dologba, mert higgyétek el, hogy nem akadályozni, hanem megoldani akarjuk mi is azt a problémát, amely előttünk áll. Csak egy példát mondok. Biztos, hogy nem lehet jól megközelíteni a kérdést, hogyha azzal szembesül egy pedagógus, hogy amiért mondjuk most májusig 160 ezer forintot kapott, ugyanazt a munkát, vagy valamennyivel többet kell neki végezni, és 120-at fog keresni szeptembertől. Szóval annyira erős, meggyőződéses baloldali pedagógus kevés van, aki ezt megértené, és kevés olyan politikusunk van, aki ezt meg tudná magyarázni. Tehát összefoglalva azt gondolom, hogy a gyermekek valóságos érdekének az érvényesítését, amely az oktatáshoz kapcsolódik, azt kell hangsúlyoznunk, hogy azért dolgozunk, és egyébként pedig itt akár 20 évre vissza lehet menni, hogyha indokokat keresünk, mert 20 éve bekövetkezett egy reform, amely az oktatásból az ellenőrzést kikapcsolta. Tehát azt a fajta oktatáspolitikai váltást, amely a reformhoz kapcsolódik, össze lehet hozni ezzel a dologgal, hogy teljesítmény elvet kell érvényesíteni az oktatási intézményekben is. Tehát teljesíteni kell a pedagógusoknak, azért nem fognak az utcára vonulni, ha azt várja tőlük a kormányzat a társadalom nevében, hogy adjanak számot a munkájukról, és ezt meg is teszik minden becsületesen dolgozó pedagógus. Egy dologhoz még ez a felsőoktatási képzési díjhoz szeretnék.
Csendesebben közben, mert már itt se hallatszik.
Tudok hangosabban beszélni, csak... A másik, tehát a képzési díjjal kapcsolatban én egy másik fölvetést tennék, és amely azonnal pénzt hoz. Szóval egy kicsit furcsa, igen, kicsit furcsa számomra, hogy mi, akik ugyanannak a társadalomnak a finanszírozásával ingyen tanultunk, mi most egy olyan döntést hozunk, hogy majd, aki jövőre kezdi az egyetemet, az aztán majd fizessen érte. Sokkal vállalatóbb lenne ez a dolog, ha mi most azt mondanánk, hogy mi diplomások, akik korábban ingyen tanultunk a közösség pénzén, holnaptól kezdve azt a képzési díjat már most elkezdjük visszatéríteni. Szóval ennek kellene a jogi feltételeit megteremteni, ez a költségvetés helyzetét is javítaná, és ugyanakkor nem váltanak ki olyan társadalmi ellenállást, mint hogy csak a fiatalokra...
Nyugi, javaslat volt.
Végül van még egy ennél is nagyobb népszerűségre számot tartó javaslatom. Én azt javaslom miniszterelnök úrnak, hogy szólítsa meg a középosztályt, felső középosztályt, tudom, hogy a koalíciós partnernek ez a megoldás nem tetszik, szóval én azt gondolom, hogyha ilyen típusú megszorításokra, pontosabban kiigazításokra van szükség, akkor igenis a magasabb keresetű állampolgárok, az úgynevezett általunk egyébként sokszor preferált harmadik adókulcsot, mondjuk 2000 forint feletti fizetés részük után már megfizethetnék. Ez is azonnali bevételt hoz. Én inkább tudnék egy ilyen megoldást támogatni, mint az 50.000 forintos nyugdíjasom a villanyért, gázért, mindenért többet fizessen. Tehát én ennek a kérdésnek tudom, hogy nehéz az adó oldaláról ezt megközelíteni, de én ennek a végig gondolását kérem és javaslom. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Most felsorolom, mielőtt Zsuzsi jön, hogy ki jelentkezett még szólásra, hogy látni lehessen, hogy mindenkit fölírtam-e. De amellett, hogy magam ellenőrzöm, azért is mondom el a hosszú névsort, hogy kérjek mindenkit arra, hogy a még oly fontos szakpolitikai vitákat hagyjuk a munkacsoportokra, és itt most próbáljuk azt megbeszélni, amit hát minnyájunknak hallani érdemes. Tehát Halmai Zsuzsa következik, utána Kökény Misi, Vitányi Iván, Földesi Zoli, Pap Jóska, Teleki Laci, Perjés Klára, Szabó Zoli, Veres Jóska, Török Zsolt, Veres Jani, Schwarz Tibor, Filó Pali, Vidor Györgyi. Itt tartok én most, és itt fogtok mindjárt ki is tartani, úgyhogy ehhez képest szabjuk az időket.
Én megpróbálok rövid lenni, hogyha ti meg megpróbáltok csendben maradni. És én sajnálom, hogy most ment ki miniszterelnök úr, mert egy olyan dologról szeretnék beszélni, amit ő a kongresszuson vetett fel, és szerintem komoly jelentősége van. Ő azt mondta akkor ott, hogy kétfajta alapvető reformra van szükség, egyrészt egy államreformra, másrészt pedig egy társadalmi kulturális szemléleti reformra. És én erről a másik oldalról szeretnék nagyon röviden beszélni, mert természetesen rögtön az jutott eszembe, hogy ezt ki kell tudjuk megcsinálni. És ez egy alapvetően lényegi kérdés, hogy hol van az a bázis, akivel mi ezeket a gondolatokat meg tudjuk értetni, aki partnerünk lesz ősszel az önkormányzati választásokon, és kitart még majd a következő. Ezért mondom azt, hogy muszáj, hogy beszéljünk néhány szót a vidékről. Nem tudom, hogy pontosan hányan tudjátok, hogy 1692 település ma 1000 fő alatti. Azt jelenti, hogy a népességnek a nagy része ezeken a településeken ott van, és őket érinteni fogja nem csak a szociális reform, hanem érinteni fogja őket például az önkormányzati reformnak is egy nagyon fontos része. És én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne csináljuk meg azt, amit vázoltatok, mert az fontos és az rettenetesen szükséges is, hanem azt mondom, hogy ha mi ebben az önkormányzati reformban, ahol hozzá fogunk nyúlni a testületekhez, ahol hozzá fogunk nyúlni a helyi közigazgatáshoz, hogyha nem tudunk olyan üzeneteket megfogalmazni, hogy most ezekhez hozzányúlunk, de meg tudjuk mondani, hogy mi az alternatíva, miért érdemes ehhez nyúlni, kikkel akarunk ott helyben dolgozni, és ezt nem tudjuk most őszig megfogalmazni, akkor a következő 6 év után létrejön egy olyan helyi önkormányzás, ahol a szemléletformálók benn fognak ülni a testületekben, és legrosszabb esetben ellenünk fognak dolgozni. Ezt én azért tartottam fontosnak itt most elmondani, mert azt gondolom, hogy amikor beszélünk a helyi közigazgatás reformjáról, amikor beszélünk arról, hogy a településeken nem kell klasszikus hivatal, akkor el kell mondanunk azt, hogy mi van helyette. Mert kinek fontos az, kit akarunk most utolérni, biztosítani akarjuk azt, hogy helyben mindenütt ezen az 1692 településen is, amely 1000 fő alatti, az emberek számára megmarad az esély. Mert ugye mi most ezt kínáltuk, ezt hitette el Gyurcsány Feri a kampányba, hogy nekünk olyan jövőképünk és olyan országképünk van, ahol minimálisan ezt az esélyt meg tudjuk teremteni. És ennek az esélynek éppen az előző ciklusban és éppen az orbáni retorika szerint az az egyetlen formája van, hogy majd megbízunk abban, hogy fölülről ezt helyettünk el fogják intézni. És ma nem így van. Abba a tervezési időszakban vagyunk, amikor őszre a következő 2 éves Európai Uniós referencia keretekben meghatározódik az, hogy milyen fejlesztések lesznek azok, amelyek a vidék, az ott élők érdekeit is szolgálják. Ha ebben nem tudjuk bevonni az ott élőket, ha ebben nem tudjuk bevonni a helyi szereplőket, a helyi szemléletformálókat, a helyi testületeknek az embereit, akkor elveszítettük ezt a 2 évet, és elveszítettük vele ezt a teljes bázist. Ezért én azt gondolom, hogy amikor beszélünk erről a helyi reformról, akkor sokkal pontosabb alternatívát kell mutatnunk. Mert amikor ti ténylegesen azt gondolom, hogy a mi támogatásunkkal, bizalmunkkal és felhatalmazásunkkal meghatároztatok egy szintet, de mi sem értünk mindent. Gondoljatok bele abba, hogy ott lent helyben azt fogják mondani, azt fogjuk mi mondani, hogy megváltoztatjuk a helyzetet. Kevesebb lesz a testület, nem lesz hivatal, és akkor azt fogja gondolni ott lenn az ott élő falusi, vidéki ember, hogy és akkor nekem hol lesz ebben a helyem, ki fog tervezni helyettem azok a helyiek, akiket ebben meg tudunk nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy a kistérségi reform, amiről itt beszéltünk, aminek igenis vannak jóféle alternatívái, de erről sokkal részletesebben alternatívát, pontos alternatívát megmutatva kell kijönnünk a kommunikációban, amikor azt tudjuk mondani, hogy te helyben ezt és ezt az alapszolgáltatást meg fogod kapni, és a másikat pedig nem úgy kapod meg, amitől mindenki fél, hogy a helyből elvisszük a pénzt, és a kistérségbe ebből hivatalt építenek, hanem azt mondod, hogy amit nem tudsz helyben megkapni, több funkciós közösségi térben, helyi értelmiségi támasszal, azt a szakértői szinten meg fogod kapni fönt. De erről ennél sokkal többet kell beszélnünk, mint most, és még ősz előtt, hogy az őszi választáson ne csak az legyen a kérdés, amit megint csak Feri mondott, hogy lehet, hogy most rosszabb állapotban, vagy rosszabb arányban veszítjük el az őszi választásokat, de az a stáb 2010-ben,
megnyerjük, csak azt mondta.
De az a stáb, aki ott, aki ősszel most az önkormányzatokba helyzetbe kerül, aki irányítani fogja a helyi jövőképeket, aki dolgozni fog a Nemzeti Fejlesztési Terv következő ciklusában, az ősszel a mi mostani kommunikációnk szerint, a mi mostani hitelünk szerint fog megválasztódni. Tehát számukra én úgy gondolom, hogy nagyon ennél részletesebb üzenetek kellenek, és én azt gondolom, hogy ezen nagyon sokat kell dolgozni. Magyarul a vidékpolitikáról többet kell mondani még. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Kökény Misi után Vitányi Iván. Azt nyilván észrevettétek, hogy nem akarunk szünetet tartani, úgyis kirohan az, akinek muszáj. De ha lehet beszélgetni is, menjetek ki, tehát az nagyon nem jó, hogyha ott a hátul társalgási csoportok alakulnak ki, mert nagyon rosszul hallani. Misi?
Kedves barátaim, miniszterelnök úr, elijedtek, hogy megtapasztaltam már néhány elkezdett, és végig nem vitt egészségügyi reformot. Mindenek előtt azt kívánom magunknak, és azt kérem magunktól, hogy most legyen végre bátorságunk végigvinni azt, amit végig gondolunk. Tehát ne gyávuljunk el, ez az első. A másik gondolom azon, hogy hagyományos értékekkel tevékenykedünk az egészségpolitikában. Széles ellátási csomag, hozzáférhetőség, és így tovább. Hogy szükséges valami újnak a bekapcsolása, mert ezek a hagyományos értékek sajnos csak egymásnak a rovására maximalizálhatók. Tehát mi van, ha például azt mondjuk, hogy a környezetpolitikából kölcsönözzük a fenntarthatóságot, mint értéket az egészségpolitikába. Mert azt gondolom, hogy ha ezt értéknek tekintjük, meg tudjuk fogalmazni, hogy mit értünk alatta, és higgyétek el, nem most akarom elkezdeni itt a részleteket és a kiképzést, hogy keveset tudunk, persze mi valamennyien politikusok, a szakpolitikusok kivételével az egészségügyről, de ezen érdemes majd gondolkodni. Én azt is kérem, és azt is várnám, hogy a kormány és mi valamennyien a liberális minisztertől megköveteljük, hogy nem csupán az egészségbiztosítási modellválasztás kérdése az, ami az egészségpolitika. Nagyon sok minden más is van, amire figyelni kell, aminélkül nem lehet felépíteni egy jó célmodellt, mert itt van a szerkezetváltás, a szerkezeti átalakítás, amihez persze kell investíció. Gondoljatok csak arra, hogy Budapesten, vagy Budapest környékén, ha nem leszünk képesek arra, hogy a kapacitások egy jelentős részét az ápolás szolgálatába állítsuk, akkor bizony nagy gondunk lesz, és ehhez szükség lesz uniós forrásokra is. Vagy itt van az egyéni felelősségnek a kérdése, hogy hogyan tudjuk ezt ösztönözni. Jó-e az, hogy egy valami bónusz-málusz rendszerben gondolkodunk? Vagy legalább az önkéntes kiegészítő biztosítási rendszer terjedése elől a gátakat egy kicsit megpróbáljuk lebontani? Ha a nyugdíjrendszerbe tudtuk az előtakarékosságot ösztönözni, akkor az egészségbiztosításában miért nem tudjuk? Vagy mi mindent kell tenni a gyógyszerpolitikába? És még sorolhatnám. Én egyetértek azzal, miniszterelnök úr, hogy vizsgáljuk a receptdíj, vizitdíj kérdését is. Még akkor is, hogyha ez egy nehéz, fájdalmas döntés, és vannak még tapasztalataink az 1995-ös 100 forintos ösdíjról. De ha úgy fogunk hozzá, hogy például az a receptdíj, ami majd esetleg lesz, vagy vizitdíj, az az egészségügyi dolgozók legális adóköteles jövedelme lehet, mint ahogy például a szlovákoknál van, akkor lehetséges, hogy szövetségeseket tudunk szerezni. És talán ez a legfontosabb. Nézzük meg az ágazatban és az ágazaton kívül is, hogy kik a szövetségesek, kiknek áll érdekében a változás. Nyilvánvalóan, ha jól kommunikálunk, ha betegcsoportokat tudunk megszerezni szövetségesnek, ha megnézzük, hogy a fiatal orvosok előmenetelét a mai közalkalmazotti rendszer milyen mértékben nehezíti, ha megnézzük, hogy melyek azok a reformszigetek, amelyeket sajnos előítéleteink, szabályozási hiányosságok miatt mi magunk blokkoltunk annak idején, nem olyan régen, gondoljatok csak az irányított betegellátásra, és még sorolhatnám, akkor összeállítható egy potenciális szövetségesi lista borzasztó fontos. Azt mondtam, hogy fenntarthatóság. Mit jelent ez? Szerintem két dolgot jelent. Az egyik az egészségügyi rendszer alkalmazkodó képességének a fokozása, hogy feleljen meg az egészségügy a megváltozott elvárásoknak, igényeknek, a megváltozott szükségleteknek, és hogy végre ne a kínálat diktálja a keresletet. Hát gondoljatok csak arra, hogy egyedül Budapesten több urológiai kapacitás van, mint Párizsban és Londonban együttvéve. Ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan. A másik a közgondolkodás átalakítása, hogy összhangba tudjuk-e hozni az egészségügyel kapcsolatos elvárások, valamint a közösségi és egyéni tehervállalást. Ezek igazán nem csak szakpolitikai, hanem nagyon komoly politikai kérdések. Mert hogyha ezekre nem fogunk tudni jó válaszolni, akkor bizony, és én nem az Ótestamentumot idézem most, hanem Mark Twaint, hogy hiába haladunk a jó úton, a megfelelő irányba attól még elgázolhatnak. Köszönöm szépen.
Köszönjük a biztatást. Iván után Periári következik.
Kedves barátaim, egykor elvtársaim. Én azt hiszem, minnyájan tudjuk, én legalábbis minnyájan tudom, hogy ezek a lépések elkerülhetetlenek. Lehet vitatkozni egyik vagy másik részletén, de ha élni akarunk, ha Magyarország élni akar, ha mi élni akarunk, akkor ezt valahogy meg kell tenni. Hát ez a kiinduló pont. Nem vagyok azonban megelégedve a kommunikációval. Attól félek, hogy abból, amit elmondott Gázoli, abból az következik, hogy mi a kommunikáció szövegeinkkel azt a statisztikai átlagot fogjuk megcélozni, amely azt mondja, mit tudom én, 37%-ban már direkt örülni fog a sanyargatásoknak, alig várja, hogy már bekövetkezzenek. Azért tudnunk kell, hogy nem egészen ugyanúgy kell beszélni, mondjuk, ha Demián Sándorral akarunk egyességet kötni, és mintha az én Rigó Lajos barátommal, a Sárospatak egykori legjobb cigány primásának Macsereháton élő unokájával, akivel a Szelény Iván kutatásában találkoztunk. És más érveket kell, vagy más szöveggel kell előkapkodni, ha Romsics Ignáccal beszélünk, és mással, hogyha, ha a faluban tárgyalunk. Meg lehet, hogy egyik helyen azt kell mondanunk, mondjuk, mert elkezdtem felírni, hogy hogy lehet ezt előadni, hogy a kelet és kelet-közép-európai ökonomiai fejlődés félperifériás viszonyainak és anorganikus voltának paraméterei miatt a helyzetünket szignifikánsan jellemzi az oficiális szektorok dominanciája. Másutt ezt úgy mondjuk, hogy bazd meg, túl nagy a bürokrácia. Most tudni kell, hogy mikor melyiket kell elővenni, mert lehet, hogyha a másik módon beszélünk, volna olyan kör, amelyik ezt illetlennek tartaná. De mégis arról van szó, hogy meg kell találni a kommunikációt, nem is jó szó ez a kommunikáció, mert abban már eleve egy családság van benne, hogy el akarjuk adni. Az őszinte beszéd, mondta valaki. Csak hogy azt kell tudni, hogy az őszinte beszéd nem csak annyiból áll, hogy kiteszi ki a lelkét az asztalra, az őszinte beszéd az tudomány. Az tudomány, mert nem csak az van, hogy elmondjuk, ami éppen bántja, mert akkor elmondom, hogy a gyomromban egy kicsit mostan nem tett jót az ebéd, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg az őszinte beszédben, hogy lehetőleg a dolognak a teljességét tudjuk elmondani. És azt hiszem, hogy most belekerülhetünk egy olyan zsákutcába, amelyben csak a sanyargatásról van szó. És ez nem volna helyes. Én úgy látom, hogy hiányzik egy pár dimenzió abból, amit tehát meg kellene tanulnunk, hogy hogy kell ilyen helyzetben, történelmi helyzetben beszélni, és hiányoznak dimenzió. Egyik dimenzió, rögtön kezdem a gazdasági dimenzióval. Nincs szó arról egyetlen egyszer a Szocialista Párt valamely kongresszusán, az elmúlt év számtalan kongresszusának egyikén, ugye Gyurcsán szépen előadta, hogy nem csak az, hogy mire költjük a pénzt, meg mivel sajogatjuk, akkor még ez nem volt szó, hanem hogy miből szedünk össze a pénzt? A Temál víztől a logisztikai centrumokig. Hogy vannak terveink, hogy miből fogunk meggazdagodni. Hogy nem csak arra készülünk, hogy hogy építsük le ezt, hogy építsük le azt, hanem hogy tudjuk megszervezni azt, hogy Magyarország tényleg előmenjen. Ezt a dimenziót nem volna szabad teljesen elfelejteni. Talán még most sem. A második dimenzió a nemzetközi dimenzió. A benzináraktól vagy gázáraktól elkezdve sok minden másik EU dolgokig. Erről sem szabad megfelelni. Harmadik dimenzió a társadalmi dimenzió. Most már az egész társadalmi programból mai napon más nem hallatszott el, mint a gyermekszegénységgel való kérdés. Nem mehetünk ellet, hogy a társadalom fele olyan állapotban van, ami nem lehet megtartani. Tehát arról is tudni kell beszélni, hogy mindezek a dolgok hogy fognak segíteni abban, hogy a társadalom valóban felemelkedjen. Ez nem egy absztrakció társadalom felemelkedése, azt jelenti, hogy a magyar társadalom szerkezete olyan, hogy a gazdagok gazdagabbak, mint azelőtt voltak, de a szegények szegényebbek, és a szegények száma nem lett kevesebb, mint 15 évvel ezelőtt. A következő a történelmi dimenzió, ezt csak félbe mondom, mert Ferinek már mondtam, erre a kongresszuson azt mondta, hogy ha nem is beszéljünk a történelemről. Szinte nem lehet elkerülni a történelmet, bár bocsánat, most azt mondta, hogy mondjuk az elmúlt 15 év. Igen, az egyik kérdés az elmúlt 15 év. Hogy mindazt, amiről most beszélünk, azt tudtuk 15 évvel ezelőtt is. Ki nem tudta 15 évvel ezelőtt, hogy az egészségügynek ezt a szervezetét, a boravalóra épített álságos rendszerét fel kellene váltani egy jobbal. Miért nem tette meg 15 év alatt, 16 év alatt egyik kormány sem? Tudtuk-e, vagy nem tudtuk, hogy a bürokrácia nagy? Hát azzal az egész, hogy hívják, az egész ellenzék, az egész rendszerváltás azt mondta, hogy a Kádár rendszer eszméletlen bürokráciát épített. Kisebb ma a bürokrácia, vagy a hivatali szervezet, vagy nagyobb? Nagyobb. Ki építette ezt? Minden kormány építette. Tehát saját magunkkal kell szembenézni a történelemmel. Itt aztán elmehetünk egy messzebb történelemhez is, hogy hogy jött ez létre valóban a félperifériális fejlődés. És végül ne feledkezzünk a jövő dimenziójáról. Nem tartom jónak, ha csak annyit mondunk, hogy gyerekek, bírjatok ki másfél évet, aztán jó lesz, hanem azt is kellene mondani, hogy ez részét jelenti egy komoly magyar felemelkedési programnak, amelynek minden részében dolgozunk, a társadalmi felemelkedésen, a cigányság helyzetén, a falun élők helyzetén, a termálvíz megteremtésén, az értelmiség helyzetén, az oktatás helyzetén. Ez egy nagy program, amely nem fél évig fog tartani, ez egy másik nem tudom mennyi idő. Most jó helyben vagyunk, hátszelünk van az Euróban, azért akarjuk csinálni. Tehát azt javaslom, hogy tanuljunk meg egy nagy leckét, ne 5 mondatot tanuljunk meg, amit el kell mondani, hanem tanuljunk meg egy nagy leckét, és azt úgy tudjuk alkalmazni, aszerint, amilyen körben vagyunk, aszerint, amilyen módon, amilyen, hogy mondjam, problémákkal kerülünk szembe, hogy mindig a szemünk előtt legyen az egész.
Klára után Földesi Zoli.
A magyarok többsége 16 év óta vár arra, ami most tulajdonképpen a Magyar Szocialista Párt és a koalíció előtt áll, hogy tudunk, meg tudjuk-e csinálni azt a nyugatias országot, amiről korábban szó volt. A kérdés minden feladatnál mit, milyen mélységben, mikor és hogyan csináljuk meg. Én megmondom őszintén, a helyzet úgy érzem, orvos lévén radikális megoldást kíván, tehát nem konzervatív kezelést, ami 16 éve át a 4 évenkénti kormányváltások miatt törvényszerűen bekövetkezett, azt várja, hanem azt, hogy bizony operációra van szükség, ha azt szeretnénk, hogy a beteg nagy valószínűséggel és minél hamarabb felgyógyuljon. Ha radikális műtét kell, ahhoz viszont nagyon biztos ítélőképességű vezetőkre.